Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió idei 21. adásában, Baka Gáborral és Kovács Olivérrel, én pedig Fejér Patrik vagyok, és a Forma 1-es São Paulo-i nagydíj utáni hétfői műsorunkat látjátok és hallhatjátok. Brazíliában a dobogón idén először a három, mondhatni, idei sikercsapat, a Red Bull, a McLaren és az Aston Martin egy-egy pilótája állt, Max Verstappen, Lando Norris és Fernando Alonso személyében. Volt azonban a hétvégén egy sprint is, mely talán minden korábbinál nagyobb jelentőségűre nőtt, leginkább az azt ért kritikák miatt. Mint láthatjátok, olvashattátok, ez inspirálta a mai adásunk címét is, de mielőtt rátérnénk erre, ma is két dologra felhívnám a figyelmeteket. Egyrészt az adásunk megint interaktív, ma is várjuk a kérdéseiteket, hozzászólásaitokat, véleményeiteket a YouTube-on futó élőadás mellett. Valamint a másik a szavazásunk, ma szintén sprintes témájú, a kérdésünk annyi, hogy hogyan változtatnátok a sprinteken, és válasz lehetőséget olvashatjátok a chat ablak fölött. És vágjunk is bele szerintem a sűrűjébe, ha nem bánjátok, én rögtön rá is térnék a címadó témára, ugyanis tényleg kérdés, hogy mi legyen. Mert amúgy, ahogy láttam a hétvégén, tényleg rengeteg kritikát kapott a sprint, de közben nagy számú visszajelzés is érkezett néző oldalról, például elég, hogyha megnézzük a Vezes F1 nevű Facebook oldalunk komment folyamát, hogy lássam, hogy tényleg sokaknak amúgy tetszett a szombati 100 kilométer. Ti hogy vagytok ezzel?
Bocsánat, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, csak akkor egy-két példát is mondjunk már, mondj már a kritikákra, hogy értsük, hogy
a kritikákra is, a pozitív megerősítésre is.
Az mondjuk nyilvánvaló, egyértelmű, hogy mi az, de mi voltak a kritikák, mitől volt ez még hangosabb, mint korábban?
Hát gyakorlatilag a csapatok részéről, meg a pilóták részéről is például az, hogy a sprint az maga a szóba is benne van, egy száguldásról szól, de közben mindenki elmondta, hogy ez egy spórolási verseny volt, kezdve Max Verstappennel, a sprint győztesével, aki gyakorlatilag azt mondta, hogy már a rajtrácsra kivezető körön is óvta a gumikat, mint a hímes tojást. Norris meg még tetézte azzal, hogy hát ő meg már az időmérőn is, a sprint időmérőjén is úgy körözött, hogy vigyázott a lágy keverékű Pirellikre, de hát például emellett szól a Ferrari gumiválasztása is, ami pedig az egész hétvégét vette figyelembe, gyakorlatilag azzal, hogy a sprintre rossz gumikon, kvázi rossz gumikon mentek ki.
Jó, csak hogy igen, hogy érthető legyen, hogy mi is gyakorlatilag az igazi sprint helyett egy spórolási versenyt láttunk.
Gyakorlatilag igen. Lackó már írta is a véleményét, nem lenne rossz ez a sprint, ha úgy lenne, hogy péntek két edzés, szombat sprint időmérő is futam, vasárnap időmérő is főfutam.
Hát nem tudom, igazából ez egy jogos felvetés, de ami ennek szerintem a magva, ami most idén ugye már 6-szor láttuk ezt, most utoljára ezen a hétvégén, hogy mennyire nem tesz jót az, hogy csak egyetlen szabad edzés marad a sprint hétvégéken, és egyetlen szabad edzés alatt kell felkészülni. Olyan szempontban nyilván jó, hogy nem lehet igazából mindenre felkészülni, és vannak csapatok, amelyikek mellé nyúlnak, vagy pilóták a beállításokkal, ezen a hétvégén a Mercedesnél volt ez nagyon látványos, de összességében azért, hogy mondjam, ez már kicsit lutri is. Kicsit lutri, ami aztán a péntek délutáni, vagy akármikor rendezzék ott kora este, vagy most ez mindegy, szóval azon az egyetlen gyakorláson kéne mindenre felkészülni, és annak a sürgetett, sűrű munkának az eredménye vasárnap mutatkozik be, szóval egy egész hétvégét elronthat az, hogy sprint program van szombaton, ami szerintem nem jó. Most nem azt mondom, hogy csúcs szuper volt nézegetni pár évvel ezelőttig a 3x1,5 órás szabad edzéseket, főleg nekünk ugye kötelező volt, meg éppen amelyikünk csinálta, de meg kellett írni őket, ami aztán végképp nem egy izgalmas dolog általában, de az, hogy csak egyetlen óra van rá, az mondom, szerintem az egész hétvégének árt.
Lackó felvetés.
Kezdeném, de igen, mondd csak.
Lackó felvetése viszont, közben köszöntöm én is a kedves nézőket, abból a szempontból logikus, hogy hogy megoldaná egyrészt a szabad edzések problémáját kapásból, az, hogy a jelenlegi 60 percet megduplázná, másfelől a vasárnapi futam időmérőjét kitolná szintén vasárnapra, ami meg azért egy jó döntés, lenne egy jó döntés, hogyha egy asztalon lévő forgatókönyv lenne, mert így a parkfermés később lépne érvénybe, mert ugye eddig az volt, hogy ugye a pénteki időmérőtől nem lehet hozzányúlni az autód, és onnantól kezdve, hogyha csak szombaton derül ki, hogy rossz, akkor onnantól kezdve a vasárnap is úszik. Ezt viszont ki lehetne védeni ezzel, de na már most, én az előző 11-2 alkalommal is elmondtam, és most sem eltérő a véleményem, hogy szerintem ezt a történetet nagyon, de nagyon nem kellene erőltetni. Tehát egyszerűen, amíg nem merül fel egy olyan koncepció, amit nem kell ilyen házmesteri megoldásokkal barkácsolni, meg jobbra-balra nyújtani, mint a lángos tésztát, addig szerintem nincs relevanciája egy olyan sportágban, mint a Forma 1. Már csak azért sem, mert mint azt láthattuk, egyszerűen a csapatok nem hajlandóak extra kockázatot vállalni néhány nyomvat pont reményében. Tehát sem azt nem akarják kockára tenni, hogy a gumi főhozatalukat eltorzítsák a vasárnapi futamra, hiszen sokkal fontosabb, hogy inkább a nagyobb pontszámot ígérő vasárnapi versenyen legyenek jobb gumiaid, mint szombaton, nagyjából harmad annyi egységért, másfelől az is egy értető dolog, hogy azt sem akarják kockáztatni, hogy a nagy hajtásban összetörik az autót, és akkor adott esetben rosszabb forgatókönyvek esetén egy olyan baleset következik be, ami miatt adott esetben nagyobb javítások kell, és akkor onnantól már parkfermé megszegése, box utcai rajt, és mi egymás. Tehát, és én sem vállalnám, hogy a csapatfőnök lennék, mert általában ezt a szerepet neked szoktuk kiosztani, Patrik, hogy mi lenne, ha csapatfőnök lennék.
Szerintem ezt a problémát nem a csapat, mármint az egész sprint problémát nem a csapatfőnököknek kell megoldani, bár ahogy arról szó volt a vezes.hu performa egy oldalon, és a csapatfőnökök összeültek egyeztetni, igen, hogy egyébként már jövőre megoldhatják az egyik problémát, ami hát szintén idei újdonság, hogy gyakorlatilag a rendszer egy összekeverhető történet abból a szempontból, hogy ugye most két időmérő is van hétvégén, és tényleg a tapasztaltabb rajongók is meg tudnak keveredni, hogy akkor most pénteken a vasárnapi rajtrács dől el, szombaton a szombati rajtrács dől el, szóval ezen akarnak...
Ez a legkisebb problémája.
Igen, ezen akarnak egy kicsit kozmetikázni, ami tényleg szerintem is egy megtanulható, és...
Pont kimondtad, hogy kozmetikázás, tehát
igen, ez az egyik...
megint van egy nagy probléma mag, és megint a legkisebb felszíni bigyulájával akarunk foglalkozni. Tehát
igen,
nem lesz jobb tőle.
Folytatom azzal is, igen, hogy igazából ez tényleg csak minimális, és hogy a megoldási lehetőségek, egyébként Lackó bedobott egy ilyet is, hogy legyen egy edzés, ahogy jelenleg is, de a sprint után lehet sem változtatni a beállításokon, szóval ő belerakni egy plusz beállítási lehet, nem tudom, is kaput, kvázi egy park ferményítást.
Ez egyébként annyiban érdekes, az előbb akartam felvetni, de ide tökéletesen illik, hogy a sprinter nekem az is a bajom, hogyha nincs semmi rendkívüli eső, nagy baleset, több biztonsági autós szakasz, akkor újra és újra lelövi a vasárnapi erőviszonyokat, vagy azt, amit várhatunk vasárnapra a gumikezelés szempontjából, meg az autók versenyképessége szempontjából. Ugye most is, ahogy már a jó néhány perccel ezelőtt említettem, a nagy veszteség a hétvégének a Mercedes, náluk gyakorlatilag önmagukat ismételték szombat után vasárnapra, de ugyanezt láttuk az amerikai Dion a Ferrari-tól is, szóval egyszerűen tudni fogjuk előre, hogy na, oké, ők nem bírnak a gumikkal ezen a hétvégén, vagy akármi, és hogy mondjam, elveszi az izgalmat egy kicsit vasárnapból is.
Igen.
Talán ezzel lehetne aztán állítani, mert az viszont egy érdekes és jó dolog ilyen szempontból, hogyha szombaton lenne egy második időmérő, ahogy most is van, plusz egy rövid futam, és azoknak a tanulságai alapján lehetne beállításokat módosítani vasárnapra, na akkor lehet, hogy egészen más látnánk, szóval ez egy jó ötlet szerintem.
Ugye azért voltak tényleg vélemények azzal kapcsolatban, hogy volt, akinek tetszett egyébként a sprint, és egyenesen a legjobb sprintnek nevezték az idei szezonban legalábbis, de például a mi Facebook oldal, igen, a mostanit, a braziliai sprintet, de például a mi Facebook
hát
oldalon...
akkor már inkább a katari, ha már annyira nagyon választani kéne, de jó, pont hát, ezt...
Jó. De jó ízlések és pofonok, de... Megindokolták például a mi Facebook oldalunkon is a Vezes F1-en, és benne van a válasz is, hogy miért tartották ezt annyira jó sprintnek, nem maga a sprint intézménye miatt, hanem a pályavonalvezetése kedvezett nagyban a csatáknak, szóval, hogy igazából az interlagoszi aszfaltcsík mindig is parázs meccseket hozott, meg kifejezetten jó volt például a DRS-eknek az időzítés abból a szempontból, hogy két érzékelési pont volt, és ment az oda-vissza meccs pilóták között. Egy előzést közel sem vehetett biztosra az, aki mondjuk már a Senna S-ben megfogta az előtte haladót, és mondjuk pont ezen akadt ki egyébként szombaton Daniel Ricciardo is. Még vasárnap láthattuk Fernando Alonso és Sergio Perez áldás csatáját, amit meg a félvilág tátott szájjal nézett, szóval tényleg nem a sprint hozott megint jó és élvezetes meccset, hanem maguk a 100 kilométer dicsérő kommentek is azt mondják, hogy a pálya. És erre egyébként tökéletesen reflektál a szavazásunk jelenlegi állása is, ahol az eddigi voksok fele érkezett a teljesen eltörölném opcióra, szóval tényleg a fél közönség szabadulna a sprintektől. Egy kis hányad, 10% azt mondja, hogy minden jó ügye, hogy van, sehogy nem változtatná a sprinteken. Sok voks érkezett a 30% a fordított rajtrácsra is, és ezzel kapcsolatban pedig Szabó Bence írt, hogy így, ha lehet egy ötlet, akkor inkább fordított rajtrács, és egy ilyen időmérő nélkül, és a futam rajtrácsa annak a befutója alapján alakuljon ki. A kicsik így esélyt kapnak, a nagyoknak meg muszáj lenne versenyezni már a sprinten is. Így akár belekeveredhet Verstappen is valami. Be összetörje az autót és box utcai rajt.
Például bele, ezzel az a fordítva rajtrácsán mindig az a baj, hogy a Forma 1-ben ugye mindenki azért küzd, és azért dolgozik, és több száz ember a háttérben azért dolgozik, hogy a legjobbak legyenek, hogy ezt kiveszik, szóval, hogy mondjam, valahogy ellentmond a Forma 1 lényegének, hiszen a Forma 1 sok más autóverseny kategóriával ellentétben egy prototípus sorozat, teljesen nyitott olyan értelemben, hogy mindenki olyan autót épít, amilyet a szabályok engednek, de önmaga készíti azért, hogy a lehető leggyorsabb legyen. És még mondjuk az alsóbb kategóriákban, ahol egyen autókkal mennek, ott igazából jó, állítgatják a szárnyakat akármi, meg kigondolják, hogy akkor a gumik meddig bírják majd, meg nyilván ott is különböző képességű pilóták ülnek, de ott gyakorlatilag, na szóval a fordított rajtrácsnak szerintem csak ott lehet értelme, ahol elsősorban a versenyzők és csak a versenyzők eredménye számít, mint az ilyen alsó kategóriákban, ahol azt szeretnék megmutatni a fiatalok, hogy mire képesek, meg hogy jaj, én jó lehetek a formájára is, de hogyha eleve eltérő hátterű és teljesen különböző autókat küldünk pályára azzal, hogy akkor kiderüljön, hogy ki a legjobb, és aztán a legjobbat azzal büntetjük idézőjelben, hogy hátrasoroljuk csak azért, mert jó, és csak azért, hogy valamit tudjunk megmutatni szombat délután is, akkor egyrészt ez nem motiváló, vagy demotiváló a nagy csapatoknak, vagy a pilótáiknak, most ők a bazári majmok, hátra küldve azzal, akkor produkálják magukat, csak azért, mert eleve ők voltak a jobbak, a kicsiknek meg nem is tudom, jó, nyilván nekik egy jó dolog, vagy érdekes lenne nézni, hogy akkor egy Albon megtartja a második helyet, vagy hova csúszik vissza egy szombat délután, de mondom, valahogy üti egymást a fordított rajtrács, meg a forma egy lényege a kiválóságért való küzdelem.
Annyira, de annyira kiábránít, hogy magában ez az elképzelés, tehát ez a klasszikus az a kategória, hogy csináljunk valamivel sót, de az excrementumból építsünk várat kategória szintjén. És ebben tényleg az a szomorú, amit Gábor kimondott, hogy lényegében ennek csak akkor lenne értelme, hogyha egyen autókkal csapnának össze a versenyzők. Tehát körülbelül az a kategória, hogy pénteken formegyes autóval mennek, aztán a split rátüzetik őket a formkettes autóval. Tehát ez abszolút nonsens, és nem tudom hova tenni a sprintnek egyáltalán a létjogosultságát így királykategóriás értelmezésben.
Hát igen, gyakorlatilag itt most azt kerülgetjük, meg azt kerülgetitek, hogy ugye a sprint az nem a Forma 1-be való, viszont csak azt nem mondjuk ki, hogy amúgy meg ott van a Forma 2-ből, meg a Forma 3-ba, de az nem a Forma 1, és amúgy azban talán az közös, hogy ott is mindenki a legjobb akar lenni, és ott meg ezek a játékszabályok, viszont ott tényleg alapvetően egy pilóta verseny zajlik, még hogyha a csapatok között ugye ugyanolyan autókat használnak, de lehetnek, nem tudom, jobban meg rosszabbul beállított csapatok, de a lényeg, hogy alapvetően tényleg a pilóták hát képzése is zajlik ezzel, hogy különböző mély vizekbe dobálják őket, és ebből kell kihozni mindig nekik a legjobbat. Viszont a Forma 1-nek már nem ez a dolga, hanem az, hogy...
Hát ott már egy elvileg kiforrott képességeknek kell lenni, tehát ott már nincs itt elvileg fejleszteni előzéssel, zárkózás, védekezés tekintetében, de...
Nem is pilóták szempontjában, hanem minek szálljon be egy nagy autógyártó, vagy minek maradjon, hogyha minden...
Na visszafogják.
Negyedik hétvégén azzal kell szembesülni, hogy jó, akkor hiába vezeted a bajnokságot, most akkor szombaton megint a végére indulsz. Csak azért, hogy... Jó, ne... Hogy mondjam, egy Red Bullnak akár még lehet, hogy jó ismert, ők nyilván azért vannak, meg a legtöbb csapat azért van a Forma 1-ben, hogy minél többet mutassák a közvetítésben, és míg a Red Bullnak ez kimondottan, szintisztán csak egy marketing eszköz, de azért mondjuk egy Audi, egy Mercedes, vagy egy autógyártó, amelyik ha valóságban nem is, de mégiscsak valami ilyen kapcsolatot akar teremteni a termékek között, meg a versenypályán látott szereplések között. Lehet, hogy nem igazán fekszik az, hogy a Ferrari, mit tudom én, minden harmadik hétvégén a 18. helyről rajtolnak. Nem azért, mi nyilván tudjuk meg, aki szorosan követi, az lehet, hogy tudja, de hogyha valaki csak fölcsapja a sportlapot hétfőn, vagy van vasárnapi kiadás, mit tudom én, akármi, és csak azt látja, hogy na, a kedvenc Ferrari pilótám 17. helyre rajtolt, akkor lehet, hogy ez rossz benyomást kelt.
Az viszont érdekes felvetés, hogy elvileg többet látszolál, de pont, hogy kevesebbet, hogyha effektíve a képernyő időt nézzük, hiszen a sprint kvalifikáció alapvetően nincs egy óra. A sprint futam meg végképp nincs egy óra, tehát képernyőidőben kevesebbet is kapnak.
De nem erről van szó. Hogyha akció van a pályán, akkor az akciózókat mutatják.
Igen, mert hogyha itt most elhúz Verstappen, de... néha csak a befutó előtti két körben mutatják, meg egyszer eszébe jut a rendezőnek, hogy ja, mi is van vele, és akkor megnézzük.
De várjunk csak.
Rajtolna, akkor nyilván azt figyelnénk, Verstappen meg a többiek esetében is, hogy hogyan küzdik magukat előre a mezőnyön, úgyhogy nyilván így többet látszanának, szóval ilyen szempontból jó, csak nem feltétlenül mutat jól az, hogy eleve a végéről indulnak.
De várjunk csak, lehet, hogy most nekem lefőtt a processzorom, milyen akcióban mutatnak itt többet, hogyha 3 perc még arról beszéltünk, hogy gyakorlatilag azért rossz az egész formátum, mert nincsenek akciók, vonatozás van, DRS-re kerülgetjük a fordítását.
A fordított rajtrácsról beszélve, hogyha a Verstappeneket a végére pakolják, ahelyett, ahogy most van, hogy szépen a... erő alapján az elejéről indulnak, most elhúznak, aztán kész, aztán lehet, hogy csak a végén látjuk, a fordított rajtrácsosnak, vagy pont az lenne a lényege, hogy több tétre menő történés legyen. Hát, nyilván, hogyha...
Igen, most Oliver lefagyott a processzorod.
Pilótái hátulról indulnak, akkor sokkal többet vannak a képernyőn, mint hogyha csak mennek előre, aztán tét nélkül nagy különbségekkel haladnak ezen.
Csak ebbe sosem fognak bevenni a csapatok épp azon okok miatt, amiket szintén kiveséztünk itt az elmúlt néhány percben. Tehát azért nem akarnak, én már csak közel 150 millió dollárt belefetszeni a projektbe, aztán szándékosan visszafolyják őket bizonyos helyzetekben. Tehát ez olyan szintű mesterkélt arcvesztés szól maga után, ami ez az élcsapatok szerintben nem igazán akaróznának asszisztálni.
Marvin jó írta még egyébként, hogy nem kell feltétlenül 18-nak lennie, mármint hogy itt ugye följött a kockázat kérdése is. Ugye például a Forma 2-ből is csak az első 8-at vagy éppen 10-et cserélik meg. Hát ott meg akkor megint csak kvázi ilyen félmunka lenne szerintem, hogyha már itt belemegyünk ebbe a fordított rajtrácsos részbe, de egyébként én teljesen egyet tudok érteni például a Lackóval, aki meg egyenesen kimondta, a fordított rajtrács egy baromság. És tényleg a Form 1-ben szerintem ez nem való. Arra lenne jó, hogy pár gyenge csapat is szerezne pár pontot, mert ők lennének elő. Hát igen, hogyha kibírják
hát
elő.
Hát ilyen könnyen adomány jelleggel körülbelül.
Na de nagyjából egyébként ezzel lehet, hogy csak mi vagyunk így meg, Lackó, mert most egyébként, ha most ránézek az állásra, pont egálban van az, hogy teljesen eltörölné a szavazó közönségünk a sprinteket, vagy egy fordított rajtrácsos megoldást alkalmazna. Érdekes módon a külön bajnokságos voks lehetőség az nem népszerű, 7%-on áll jelenleg.
Pedig ha már annyira ragaszkodni akarunk ez, akkor lehet, hogy ennek lenne a legtöbb úgymond értelme, hogy valamilyen kis mini bajnokságot kiosztani érte, és akkor teljesen leválasztani úgymond a versenyhétvéget többi részétől, adott esetben külön gumikat biztosítva ez a cirkuszhoz.
De egyébként mi értelme lenne ennek? Mármint én, nekem ilyenkor egy példa jut eszembe, én még akkor nem éltem, de talán Gábor jobban emlékszik erre, hogy ugye amikor a 80-as években bejöttek a turbomotorok, viszont maradtak még a Forma 1-ben szívóerőforrásra versenyző autók, és volt egy külön kvázi világbajnokság, amit
87 töröttek aztán
igen,
el.
Egy igen, 3-4 voltam. Évig osztották ki, azt hiszem, volt hogy Jim Clark Trophy-nak hívták, de lehet, hogy egy másik 60-as években.
Nem, más név volt szerintem, de most nekem sem...
Graham Hill, nem tudom, de tényleg egy valamelyik 60-as évekbeli világbajnokról volt, de ez most tényleg nem emlékszek, ne haragudjatok, de például az egyik bajnok az Jonathan Palmer volt, aki Joan Palmernek az apja. De hogy alapvetően mi, akik ennyire bele vagyunk bolondulva a Form 1-be, mi emlékszünk erre, de amúgy a kutya nem. És szerintem ugyanez lenne a sprintes bajnoksággal is.
De szerintem itt a külön bajnokság létrehozása ennek, az ne, szóval nem az lenne a lényege, hogy most 20 év múlva emlékezzünk, vagy 40 év múlva emlékezzünk, hogy ki nyerte a sprint bajnokságot, csak az, hogy ne piszkítson bele a valódi bajnokságba.
De akkor minek? Hogyha nem,
hát,
azért, hogy ne emlékezzünk rá.
Hát azért, hogy az adott hétvégén belül úgymond több legyen a show élmény. Tehát, igen, hogy több nézni való legyen.
Hogy egyetlen minek van sprint.
Hogyha leválasztjuk, akkor effektíve a igazán számító bajnokságra nincsen ráhatása. Viszont a helyszíni nép kap több cirkusz, kap több kenyeret.
Meg a tévénéző is, nem csak a helyszíni.
Marvin jó, jön a másik ötletével, hasra ütött, és azt írja, hogy például olyat bevezetne, hogy ki tud nagyobb versenytávot teljesíteni 20 kiló üzemanyaggal. Hát az a Shell Eco Marathon, aminek ez a lényege, hogy kapnak 1 liter benzint, és akkor nem tudom, elmennek vele 200-300 kilométert. Az nem a Forma 1, de hát amúgy lehet-e tényleg a végtelenség színesíteni, hogyha akarják, hát azért erre mindig is voltak ötletek, csak a Liberty Media kezdte elég ezeket igazán megvalósítani először. Mármint ötletek, például ilyenre gondolok, hogy Bernie Eccleston locsolókat ültet a pálya mellé, hogy mesterségesen esőfutó. Ez egy elég komolyan elhangzó ötlet volt, Gábor, gondolom erre te is.
Erre szerintem mindenki emlékszik, de őszintén mondom, már etekedve várom, hogy jövőre milyen koncepció nélküli badalsággal próbálják meg minél jobban szétzilálni az eleve agyament koncepciót.
Hát igen, most leszem a sprintet.
Igen, alapvetően egyetlen nagy kérdés van, hogy a nézőknek kell-e a sprint, vagy nem, mert a Liberty úgy képzeli, hogy kell valami, adjunk valamit szombatra is a hagyományos időmérő helyett, hogy akkor töltsük ki valahogy az egész hétvégét, de az a baj, hogy eddig azért nem durrant akkorát ez a sprint, mint szerették volna, és nem csak itt az ML mi mondjuk, vagy itt a műsorunk nézői úgy szavaznak, hanem általában is látható, hogy tényleg nem jött be. És akkor most a következő kérdés az, hogy ha kell, ragaszkodunk hozzá, akkor hogyan lehetne megjavítani, hogy legalább legyen valami értelme.
Hát ezt tárgyaltuk az elmúlt percekben, igen, inkább kevés, mint több siker.
Nehéz megtalálni azt, mivel lehetne javítani, ami nem teljesen természetellenes a Forma 1 lényegéhez képest.
Hát konkrétan a javíthatatlant akarjuk megjavítani.
Lépjünk szerintem tovább, akkor itt a sprintet azt eléggé jól körbejártuk. És...
Jó döntés.
Ja, bocsánat, volt ugye még az is felvetődött néhány hete, hogy mi lenne, de már korábban is, de néhány hete újra, hogy mi lenne, hogyha a csapatok ifjoncai tartalékosai ja, küldenék pályára, de hát ez meg az a baj azzal, hogy ezt a kutyát nem érdekelné, szóval egy, így is szerintem csomóan nem nézik a sprintet, mert tudják, hogy gyakorlatilag tét nélküli, meg azzal együtt is, hogy néhány pontocska beleszámít a rendes világbajnokságba, de hogyha ilyen névtelen, csak a hardcore rajongók, meg a szakírók által ismert pilótákat küldözgetnének ki, akkor aztán végképp senkit nem érdekelne az egész úgy.
Főleg megszólítani kívánt laikus tömeget.
Igen, pedig egyébként olyan szempontból nagyon jó lenne, hogy viszonylag tét nélkül, de mégis éles helyzetben szerezhetnének F1-es tapasztalatot az ifjancok. Másrészt viszont aztán az ő kezükbe végképp nem adnának szívesen éles autót a csapatok sem. Ahhoz akkor meg külön autó is kellene, mert tényleg, hogyha azok törik össze a bizonyítani akaró fiatalok, szokták, hogy azon sok kategóriák nagyrészt erről szólnak, hogy bevállalnak olyasmiket, amiket nem feltétlenül kéne. Szóval ez több szempontból sem jó. Se a nagy közönségnek, se a csapatoknak.
Na, hozom Szabó Bence kérdését, aki egy új témát dobott föl, amivel én megmondom őszintén, előzetesen nem is számoltam, de egyébként tök jogos a felvetés. A kvali kapcsán, hogy ez a fenntartós helyzet, itt kicsit kusza a szöveg, de az a lényeg, hogy ez már túlszabályzott rész, hogy van már delta idő, de a box utca végén se lehet lassan menni. Így elrontják a lényeget. Ha a feltartókat akarják büntetni, akkor vizsgálják ki az adott etap végén. Lehet, én gondolom rosszul. Már ugye ez azért merült föl, mert ugye például a mostani brazíliai időmérő után is három pilótát megbüntettek, pont egy mexikói futam után hozott szabály miatt.
Erre a hétvégére bevezetett új szabály miatt, hogy nem lehet a box utca végén megállni, aztán feltartani az egész sort.
Igen, de ráadásul ott érvényben van az a szabály is, hogy a pályán sem mehetsz túl lassan, ott is meg kell tartani egy minimum köridőt.
Én mind a kettőt támogatom, de igazából az lenne a legjobb, de nem is tudom. Majdnem mondtam, hogy mi lenne a legjobb, de én magam sem tudom, de nekem nagyon nem tetszik ez a föltartósdi, meg évek óta vérforraló volt nekem, amit főleg Monzában csináltak, ez a tökmörgés, de idén több helyszínen is láttuk, csak aztán van, ahol jobban el lehet férni, van, ahol nem, de ez a minimum idő, vagy maximum idő, attól függ, honnan nézzük, ez mindenképp jó dolog, hogy a box utcai, hát azt nem tudom. Ez igazából az a baj, hogy még pályától is függ, szóval van olyan box utca, ahol szépen el lehet férni box utca kijárata előtt úgy, hogy többiek menni tudjanak máshol, meg itt, ahol van ez a kanyargós szűk valami, itt aztán tényleg gondot okoz, úgyhogy nem tudom. Szerettem volna mondani, de nem tudom az igazából.
Marvin jó azt írta, hogy a delta idő és a box utca végi megállás azért van, hogy legyen egy objektív mérce, mi minősül feltartásnak, és ne kelljen órákig vizsgálgatni ezeket. Hát az órákig vizsgálat így is megvan. De egyébként ugye azzal, hogy ugye a pályán szigorították ezt a minimum köridős történetet, ez hozta azt el, hogy a box utcába dugó van. A box utcai dugó megakadályozásával most meg így ki tudja, hogy mi jön. Jönnek a büntetések, mert valahol besokalnak egyszerűen.
De egyébként szóval egy elég egyszerű a megoldás. Tilos a megállás a box utcában, hogyha elindultál, akkor Viszmajorról kívül, akkor ki kell menni megfelelő tempóval, és akkor a csapatok dolga, hogy úgy küldjék ki a pilótát, hogy helye legyen a pályán. Szóval szerintem ezt is lehetne, ha már valamit, akkor tényleg nem kell túlszabályozni, meg kell mondani, hogy ott nem lehet megállni, menni ilyen tempóval legalább, vagy ilyen köridőt, és hogyha elszúrta, akkor nem tud miért menni, akkor majd utána megbeszélik a stratégával, meg a versenymérnökkel, hogy miért akkor küldték ki, amikor.
Szóval... Ez azért is racionális, mert az eddigi hasonló jellegű intézkedések inkább ilyen masszatolásként értelmezhetek, tehát hogy egy problémát rendszerint csak egy másik probléma előidézésével sikerült úgymond megoldani, de hogyha, hogy mondjam, feketén-fehéren ez így le lenne fektetve, akkor lehet, hogy ezt sikerülne gyökerestül, vagy a gyökerénél kezelni.
Vagy vissza az egykörös időmérőket.
Na, az biztos, hogy nem tartok senkit.
Igen, de az biztos, meg mostanában többször is fél szemmel láttam, hallottam ezt, hogy gondolkodnak ezen, de a Forma 1-es hétvégék egyik legjobb része is, tényleg nagyon jó bevált ez a három szakaszos időmérő, ez a kieséses rendszer, szóval hogyha valamit aztán végképp nem kéne piszkálni.
Pedig volt már kicsit beesett kísérlet.
Igazán mindig visszatértek ehhez a rendszerhez, mert ez tényleg jól működik.
Ott van be a 2010-ben az eliminációs szisztéma.
Az borzasztó volt. De jó öreg megbízható idő, mire az 2006 óta azért tartja magát.
Már majdnem kis változtatásokkal, de igen, szóval maga ez a koncepció, ez most már
igen. Hány éve volt? 2006-ban vezették ezt be.
Hát, jövőre ez 18 éve.
Ja. Igen. Lackó rákérdezett egy témára, ami miatt szerintem mi is megkeverhetjük a kvázi adásmenetünket. Házóvásról lesz szó, Red Bull-t, Astont és Wilcot beidézték.
Williams.
Uncsi már ez az utólagos eredményváltoztatgatás. Szerintem egyébként meg tök jogos és tök tökös, amit a ház csinál, mert beleállnak a történetbe, amit az FIA bevallottan elcseszett és megpróbált elmaszatolni, hogy hát igen, nem fix volt a kameraszög, ugye ezt múltkori adásban is elmondtuk, hogy mi volt ez a magyarázat, hogy azért nem büntették a büntethetőt, mert hogy nem úgy látták a kamerákon, és a ház kihasználta a jogi lehetőségeit, és szerintem pont itt adás előtt beszéltük mi itt hárman, de most ki elmondom nektek is itt, kedves nézők és hallgatók, hogy szerintem a ház az annyit csinált, hogy végignézte az összes F1 TV felvételt a futamról, összegyűjtötte, kilistázta, hogy ki, mikor, hol vágta le a pályát, oda sétál az FIA-hoz, és lerakja az asztalra, hogy itt van, reméljük, hogy elegendő új és releváns bizonyíték, mert hogy ez az mindig ilyen felülvizsgálatok feltétele, hogy egyáltalán a csapat hozzon új és releváns bizonyítékot. Ha ezt meg tudják ugrani, akkor onnantól még lehet nyertjük is.
Érdemény vizsgálat, igen.
És nagyon érdekes volt, ezt is itt mondtam nektek, Gábor és Oliver, de most mondom itt, most már a nyilvánosság előtt is, hogy ugye azért a hétvégén alapvetően ez a házhír nem kapott nagy nyilvánosságot, de azért jöttek rá reakciók, például a McLarentől, még egy-két csapattól, és mindenki azt hangsúlyozta, hogy ugyan már minek a múltat bolygatni, pont nagyjából az, amit Lackó írt, hogy ez az utólagos eredményváltoztatgatás uncsi, de szerintem egyszerűen csak be vannak tojva a csapatok, mert lehet, hogy van félnivalójuk, hogy megbüntetik őket, és pontokat veszítenek ezzel.
És ne feledjük, hogy a háztól különösen érthető, hogy miért teszik ezt, mert hogyha bármit lehet büntetni, bárhogyan, akkor a házon mindig csattan az ostor, de tényleg, hogyha lóg az első szárnyvég, ha akármi van, levágták, kicsúsz, akármi, a ház mindig megkapja a büntetését, ami másoknál nem mindig érvényesül, szóval ők aztán joggal mennek utána. Másrészt meg óriási nagy küzdelem zajlik itt a mezőny végében, az utolsó négy csapat között, akármi is lehetné. Az pont jó, itt és az elmúlt hétvégéken is változott itt jelentősen az erőviszony. Tényleg néhány pont is sokat számíthat, úgyhogy ők nyilván mindent megtesznek azért, hogy esetleg a Williams-eket kijátsszák az Austin-i végeredményből, mert miért ne? Úgyhogy szóval van okuk, meg van alapjuk is, hogyha ezért érthető.
Viszont én erről lemaradtam, hogy akkor már elkezdődtek a beidézések, mert nem, ezek akkor gondolom mai hírek, csak ma minden is volt. De...
Igen, 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 ez a négy csapat, a Haas, meg az említett három másik csapat.
Haas, Red Bull, Aston Martin és Williams.
Így van, szóval őket beidézték, aztán először ugye eldöntik, hogy akkor mutat-e bármi újat a Haas, és akkor, hogyha igen, vizsgálatra érdemes, akkor meg aztán jönnek a meghallgatások.
Hát meg ugye azért az sem egy elhanyagolható szempont, hogy Nico Hülke meg ugye 11-ig lett Austinban, szóval egy-két pontocska is lecseppelt, ami meg a képen látható állás szempontjából lehet bírhat komolyabb jelentőséggel, hiszen 12 és 16 pont között azért nem akkora a lépcső.
Igen, ott az Alfa Romeo, hát gyakorlatilag a Williams is még oké, hogy majd több mint kétszer annyi pontja van, mint a Haasnak, de de hogy azért, ami az egyik oldalon mínusz, az a másik oldalon plusz, úgyhogy
Igen, csak
ez
mondjuk
gyorsan alakulhat.
két hétvége alatt azt a különbséget már nehezebb behozni, mint 4 pontot. Tehát,
hát, sose lehet tudni, de...
Nézd csak meg az AlphaTauri feltámadását!
Meg nem lehet.
Hát, mondjuk az tény, hogy nekik erős két hétvégéig volt. Tehát ugye Mexikóban Ricardo remekelt, most is remekelhetett volna, hogyha nem esik a piros zászló áldozatául, körhátrányba kerülve. Viszont tudod, a értékes pontokat ment ez mind a sprinten, mind pedig a vasárnapi megmérettetésen. Őt ki is akartam emelni ilyen szempontból, hogy a mexikói furkó hibája után most egész összeszedettem vezetett. Talán egy ponton csúszott el igazán a verseny, hogy a végén a lágygumik talán nem működtek azzal a vehemenciával, mint azt remélhették, vagy ami a közepes gumikon.
Igen, de figyelj, szóval a lényeg az, hogy egy Forma 1-es csapat nem állhat úgy hozzá, hogy jó, ezen az utolsó két hétvégén már úgyse, meg most itt mi lesz, nem, nekik az a lényeg, főleg tényleg ilyen kiélezett versenyben, mint ami a mezőny utolsó három vagy négy helyén van, attól függ, de még a Williams-et is ide vehetjük, főleg, hogy
persze.
Ugye ők érintettek itt a...
Hát a pénzosztás szempontjából egyáltalán nem mindegy egyébként.
Itt 8-10 millió dollárokról van szó évvégén, úgyhogy mindent foggal körömmel fognak küzdeni. Rajta, hajrá!
Igen, és tényleg ez a 4 futam az AlphaTaurinak 3 konstruktőri helyet jelenthet. Mert már ebből 2-t megoldottak. És ha mostani formájukat nézzük, akkor még a Williams is meg lehet neki. Szóval igen, itt minden pont számít, és ja, hát a Haas is nyilván el akarja kerülni az utolsó helyet. Mondjuk az Alfa Romeo megelőzésével. Na de igen, hát így, szerintem akkor nagyjából egy véleményen vagyunk mi hárman legalábbis, hogy a utolsó eredményváltoztatás sose jó, de tényleg legyünk szabályosak.
Értettem a mögöttes.
Igen.
Abszolút. Hát nem csak az, hogy jogi tisztaságot akarnak ebben a kérdésben, hanem itt tényleg nagyon komoly üzleti érdekek is húzódnak a háttérben.
De meg a sport érdek is, hogy legyenek.
Hát azt mondom, hogy jogi tisztaság. Hát az, hogy minden esetben konzekvens döntés szülessen, az mi más, hogyha nem sport érdek.
Igen. Na hát tovább gurulhatunk, ha gondoljátok, és nem maradnátok ebbe a témába több szó, igazából már rátérhetünk így a magára a futam eseményeire, ami durva, hogy igazából, ha azt nézzük, tényleg ez a hétvége több dologról is szólt, és sok esetben hangsúlyosabbak voltak a futamon kívüli események és történések, mint maga a futam, mert hogy alapvetően tényleg megint látunk egy sima Verstappen győzelmet, egy szorosabban őt követő Norrisszal, aki tényleg ilyen közel még nem volt a Red Bullhoz, mint ezen a hétvégén.
Hát az ugye volt is egy támadási lehetőség, amikor ilyen nagyjából 2/10 belül nyitott DRS-sel megpróbálhatta, meg is próbálta, csak aztán, mint kiderült, nagyjából az volt az egyetlen lövés arra, hogy esetleg megcibálja Verstappen bajszát, de ettől függetlenül Norris ismét egy korrekt hétvégét hozott le, sprinten is második lett, és így a bajnokságban is szépen lassan tényleg odaér az elejébe, ahol rendre láthattuk a szezon második felében, vagy harmadát követően, most már ott van az 5. helyen Alonso mögött, és hogyha összevetjük az elmúlt hónapok Aston Martin McLaren viszonylatát, azért afelől nincs kétségem, hogy Alonsot még át fogja ugrani a következő két versenyem.
Én viszont ezt nem merném most kijelenteni, pont ezt a hétvégét látva, amikor az Aston Martin nem egy, hanem 2 autóval volt erős, és ez most
az első ötben
extrán felkiáltó jeles, mert hogy Lance Stroll ráadásul, oké, az időmérő olyan volt, amilyen a Kurta végével, meg az érkező Armageddon időjárással, de hogy Stroll azért megelőzte az időmérőn Alonsót, és aztán tényleg ott volt maradni a futamon is a top 5-ben, hát Alonso meg egy parádés védekezés és oda-vissza előzéssel megőrizte célfotóval a harmadik helyet.
Az a csata, az ami zseniális volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nekem az 6 darab sprint nem tudott annyi érzetet adni ebben a szezonban együttvéve, mint Alonso és Perez csörtéje. Tehát Alonso 10-20 valahány körön keresztül zseniálisan védekezett, Perez is végig ott mögötte helyezte rá a nyomást, és az volt a legszebb az egész, hogy közben még egy hiba sem csúszott bele, egyik oldalon sem, egy elfékezés nem volt. Ez a legdurább az egészen. Aztán jött a 70. kör, fölgyorsultak az események, Perez bevetődött Alonso mellé az első kanyarba, és aztán jött az a fordulat, amire még maga Alonso sem számított, a visszatámadás a következő kör elején. Tehát, és az a visszaelőzés is, és aztán a végén 53 ezeret, tehát az a kiér előbb a nyelvét kinyújtva a vonali kategória. Tehát tettem volna, hogyha minden második vagy harmadik futamon legalább egy ilyet látunk volna, sokkal, sokkal kevésbé lett volna keserű pirula lenyelni ezt a egyébként demoralizáló Verstappen dominanciát, mert ez most parádés volt szerintem.
Én itt most az előbb említetted, de nagyon röviden az időmérőt, de szerintem azért itt emeljük ki, hogy annak nagyon komoly szerepe volt abban, többszörösen is, hogy most akár erről a csatáról beszélhetünk, és nekem nagyon negatív volt a McLaren kapcsán két dolog is itt a hétvége során, de az időmérőn ugye azért tegyük hozzá, hogy az Aston Martinosok tényleg annak is köszönhetik, hogy ilyen ítéletidővel, idő előtt véget ért az utolsó szakasz, és nem mindenki futott olyan kör, ami a maximum lett volna az autóban. Másrészt én ott fogtam a fejem abban a pillanatban, amikor a mezőny maradék a tízes nagy része kiment rögtön a Q3 elején, a McLarennél és Perezzel meg kivártak. Szóval ezzel azt akarom mondani, hogy nem, Alonso nem feltétlenül lett volna ott meg Stroll a harmadik, negyedik rajthelyen, hogyha normális időmérő van. Ahogy Perez se valószínűleg nem a 9. helyről rajtolt volna vasárnap, úgyhogy lehet, hogy ez a csata meg sem valósult volna, de azt meg végképp nem értem, hogy ugyan mi a francra gondoltak a McLarennél, meg Perez a Red Bullnál, hogy kivártak akkor, amikor már tényleg látszott, hogy itt le fog szakadni az ég. Szóval, oké, végig ijesztett ott az időmérő, hogy pont amikor már legközelebb volt a veszély, és meg is érkezett, hogy akkor mi az Istenre vártak ott. Ez az egyik. A másik meg most, hogy nagyon dicsértek itt Norris meg a McLarent, hogy húha, futam a másodikot, de azért szerintem itt Verstappen nagyon szépen ellazázta azért ezt a versenyt, szóval hogyha akart volna, vagy tényleg nagyon kell, akkor szerintem itt is hozhatott volna 20 másodpercet, 30-at.
Meg most emlékozben 5 gin tonic, mint Katarban.
De nem kellett, nem most szerintem, ez az egyik. Másik meg, hogy ami engem rettentően bosszantott a tegnapi versenyen, hogy ugye, ahogy Verstappen is mondta, meg láthattuk is, hogy Norris a futam bizonyos szakaszain nagyjából Verstappen tempóját tudta hozni, amire mondom, hogy zárójelben megjegyzem, hogy szerintem az Verstappennek ez a szépen ilyen krúzoló tempója volt, egyébként tudott volna többet is, de hogy voltak a McLarennél azzal, hogy amikor Norris láthatóan nem tud gyorsabb lenni Verstappennél, legfeljebb ugyanazt a tempót hozza rövidebb etapokon, nem is a teljes etapon, de az etap egy részén, ha ugyanazt a tempót tudja hozni, akkor mi az Istenért hívják ki ugyanabban a körben ugyanolyan gumira váltani a második helyről, mint a vezető pilótát, akit el kéne kapnia. Ez egy teljesen lehetetlen elgondolás volt, és itt korábban ugye én panaszkodtam arra, akár az Aston Martin esetében, a Ferrari esetében is, hogy hiányzott az ambíció, az, hogy tényleg a maximum eredményre törekedjenek, akár azzal is, hogy kockáztatnak valamit. Márpedig, ha valamit, ha itt azt kellett volna, hogy akár vagy valami egész más megpróbálnak korábbi kerékcserével, Norrisszal is teljesen más stratégiával, vagy egy nyújtott első etapot, aztán oké, ott akár benne van, hogy visszaesik, de hogyha megnézzük, hogy a futam végére mekkora volt az előnye Norrisnak az üldözőkkel szemben, belefért volna megkockáztatni azt, hogy kimarad egy nyújtott első etapon, és hátha lesz belőle valami, de az, hogy egyszerűen látták, hogy jó, ennyi van benne, oké, akkor kergessük végig a második helyen.
Na ez nekem tudod, mikor ütközött ki? Amit pont most mondasz, amikor a második etapban Verstappen jött ki előbb, és váltott utoljára a broncsot, és Norris vezetett néhány kört a futamon. És én azt gondoltam akkor, hogy hát akkor biztos elmennek az utolsó szalmaszálig, mert hogy ő van elő a pályán, ha bejön egy safety car, vagy egy virtuális biztonsági autó, azonnal tudnak lépni, és ott van vagy előtte, vagy Verstappen váltóján a McLaren, De nem, 9 másodperc forja volt még, és akkor hát gyere be, váltunk gumit, de miért nem használtuk ki? Úgy is másodikak maradtok, mert Alonso meg Perez el voltak egymással tök messze. Ez tényleg ugyanez, hogy ez...
hétvégére, hogy hát most már nincs esély ingyőzni, hát hogyha meg se próbáljátok. És tényleg, mert mi veszíteni nem nagyon lehetett volna, persze mindig van kockázat, de óriási nyereség is lehet, ahogy mondod, valami biztonsági autó vagy akármi, azért a pályapozíció csak pályapozíció, igen. És annyira meg nem volt lassú, hogy most mindenki elkapja utána, mert annyira lelassú, vagy bármikor ki lehetett volna hozni, hogyha már úgy látszik, hogy a gumik nem bírják tovább, de az, hogy ugyanúgy szépen lekövetem Verstappent egyértelműen gyors, de nála lassabb autóval, ez micsoda?
Szerintem ugye erről egyszer már beszéltünk valamennyit, nem a McLaren, de ez a McLaren kapcsán is, de más csapatok kapcsán is, akik...
Szerintem az Alonsoék kapcsán is szóval került a szezon első felében valamikor.
Igen, hogy akik hasonló helyzetben, de nem mertek lépni, mert hogy egyszerűen nem tudnak, vagy elfelejtettek nyerni. Ugye nem tudnak például az Aston Martin, akik még nem voltak életükben hasonló helyzetben, vagy mondjuk egy Ferrari, akik meg már régen voltak ilyen sikerek környékén, és hogy kvázi kijöttek a gyakorlatból, hogy mondjuk, mik azok, amiket meghozzanak.
Mondjuk a McLaren, most így mondjátok, így teljesen helytálló az eszmefutatás, most itt a stratégia részleg megkapta magáét. A McLarennél azért sem lehetett ezt érteni, mert effektíve a harmadik körtől egyetlen autóra kellett koncentrálnunk érdemben. Tehát, mert ugye Piastri ott egy kör hátrányban a mezőn, igen, akár traktorgumikat is felrakhattak volna rá, nem lett volna jelentősége.
És akkor bocsánat, még hadd folytassam, mert itt megint érdekesen összeér az időmérő után, a futamon is összeér a Red Bull és a McLaren és a Red Bull mit gondoltak kérdéskör, mert azt se értem, hogy Perezt is miért kellett akkor kihívni.
Na igen, az egy hülyeség volt.
Ő is simán elautózgathatott volna, és akkor simán Alonso előtt lehetett volna. Hát, ő maga se értette, és én se kívülről, hogy most megint mit akarnak akkor vele? Szóval,
aztán meg ki tudja, lehet, hogy ők teljesen mást olvastak ki a telemetriai adatokból, vagy ilyenkor még az is elő szokott fordulni, hogy azért húzok meg egy kiállást, mert esetleg láttak már valamilyen kisebb gumihibát.
De ugye elsősorban legjobban azért a pilóta érzi, hogy milyenek a gumiai, meg hogy mit tud kihozni belőlük, és ő maga se értette, hogy most ez miért most.
Tegyük oda egy Perezt ilyen, hogy mondjam, szenvedélyen versenyezni már hónapok óta nem láttuk, tehát így de most így rendben volt azt, amit nyújtott a körülményekhez képest.
Hogy minek nehezítik a dolgát, szóval, és akkor még mondják, hogy nyugi, megvan a tempó, oké, megvan a tempó, de
hát,
akkor
nekem... bizonyos tempóban meg is volt, hogy... tehát egy körig előtte volt a végén.
Na jó, aztán... hát
lett volna 30 méter előrébb a célvonal.
Lehet nevetni rajta, de hogy az elgondolás, nem értem, hogy oké, kihozunk, aztán majd hozd vissza a pályán, amikor simán megtettük volna, hogy kimaradsz még 5 körig, vagy akármeddig, és akkor az egész feladat meg lett volna oldva, ahelyett, hogy odavarázsolták egy olyan helyzetben, ahol láthattuk, hogy a futam utolsó harmadán, mit tudom, hány körön keresztül ezt kellett csinálni, hogy teper, mint az őrült, hogy akkor meglegyen a harmadik. Szóval nem értettem a McLaren meg a Red Bull döntéseit se ilyen szempontból. Se az időmérőn, se a nagy díjon.
Igen. Nem tudom, maradt-e még bennetek itt? Most három csapatról beszéltünk igazából, McLaren, Red Bull, Aston Martin kapcsán itt gondolat? Vagy térjünk rá esetleg a Merci hétvégi szenvedésére, hogy az miért történt és hogy történt?
Hát igazából nem tudom, áttérhetünk, vagy valamit még?
Mondjad.
Akkor nem, hát áttérhetünk akkor a Mercedesre.
De miért szenvedett a Mercedes?
Ja, hogy miért szenvedett a Mercedes? Hát azért, mert tavalyra egy rossz autót építettek, amit idénre megtartottak, aztán utána valahogy átpróbálták kalapálni, de még mindig nem sikerült megjavítani, ezért szenvedett a Mercedes most, meg azért, mert egy óra volt a szabad edzés, és nem sikerült eltállni a beállításokat, mert ezt az autót nagyon nehéz beállítani, és alapvetően ugye kinyírta a gumikat mind a sprinten, mind a futamon. Szóval...
Azért ott náluk ott volt a félsz is, ugye pont a rossz tapasztalatból kiindulva az amerikai nagydíjról, hogy ott Hamiltont kizárták, ahol szintén csak egy óra állt rendelkezésre a beállításra, jól oda is horzsolta a padlólemezt annyira, hogy ez szabálytalan volt, és kicsit megemelték, ez is instabilitást okozott, meg hát előjött egy olyan probléma, ami nagyjából soha eddig náluk, hogy zabálták a gumikat, ilyen évelei Ferrari módon, és...
Összefügg, szóval, hogyha rosszabb a leszorító erő, akkor a gumik jobban mozognak, nem tapadnak olyan jó, és akkor előbb is kikészülnek, szóval ez
gerjesztő folyamat, igen. És hát ennyi volt gyakorlatilag a hétvégéjük, és egyébként furcsa kettősség ez, hogy az Aston Martin feltámad, a Merci meg visszaesik, és hogy azért tényleg nem azért...
Tavaly ez volt a legjobb pályájuk.
Igen, de hogy nem, az Aston Martin tényleg nem csak annak köszönheti egyébként az előretörését, hogy mindenki más rosszabb lett, mert amúgy például, hogyha a Ferrari-t nézzük, ők hozták azt a szokásos csendes biztonsági játékokat, amit most már jó pár futam óta hoznak.
Mondjuk engem érdekelt volna, hogy mennyire lehet volna esélyben lesz volna a dobogóba, hogyha Leclerc autója nem kotlik meg a felvezető kör közben gyakorlatilag.
Hát igen, jó kérdés. Hát Sainz tempója volt, sokra nem lehet következtetni.
Hát
de...
nem volt a sűrűjében gyakorlatilag, de Leclercnek talán jobb kilátásai lettek volna az első sorból, csak hát ahogy már ő is így apostrofálja magát, ismét a bal szerencsével fogott kezet.
Igen, még...
Ne feledjük azért az Aston Martin meg a Mercedes esetében sem. Hú, most már itt összekeveredett a fejemben. Austinra vagy Mexikóra, de mind a két csapat hozott fejlesztési csomagot, padlólemez meg, itt tudom én. Úgyhogy, és akkor ott az Aston Martinnak nagyon nem jött be, nem igazán találták, a Mercedes meg ugye jobban muzsikált, hogy volt, Mexikóra hoztak, vagy Austinra? Most valamelyiket nem emlékszik. Egy vagy két fordulóval ezelőtt. Na mindegy, szóval egyik oldalon igazán bejött, a másik oldalon nem, de itt is látszik, hogy ez a fejlesztés mellé is lehet nyúlni, meg lehet találni azt, ami lehet, hogy a számítógépen már működött a gyárban is, de azon a hétvégén még nem sikerült optimalizálni, most viszont bejöhetett az Aston Martinnak más körülmények között, más pályán, úgyhogy, de egyébként meg annyira jellemző ez az elmúlt pár hét is, vagy akár ez a hétvége is, hogy mennyire hullámzó, és mennyire kiélezett a verseny a Red Bull mögött. Ugye erről beszéltünk már a szezon harmadánál, nyáron, és tényleg néha-néha felvetődött itt a kérdés, hogy na, akkor most már a Ferrari lesz a második erő, az Aston Martin helyett. Na, akkor most a Mercedes most már felzárkózik a Red Bull mögé.
Egy mások adták a kilincset.
Ez már mindenkit lenyom, és tényleg...
Most meg megint beleköpött az Aston Martin óriási, levesbe.
Igen, óriási kár, hogy
ilyen vetésforgóban.
A Red Bull ott van, mert tényleg...
Igen, különben egy felgeseges szezonunk lenne.
Nagyon kiélezett versenyt mutató bajnokságot látnánk. Persze a Red Bull előtt meg le a kalappal, szóval nem az ő hibájuk, hogy a többiek
hát,
ilyenek.
Csak... Hát Verstappen egy 71 éves rekordot is átadott a múltnak, így a futamok és győzelmek százalékos arányát tekintve.
Hát gyakorlatilag ez a legdominánsabb szezon, most már matematikailag is a formai történetében Alberto Ascari vonatkozó csúcsát döntötte meg, és Szabó Bence pont egy erre reflektálva kommentált, még egy kicsit hamarabb, de hát most pont jól jött ki, mert mi is ezt hoztuk így elő témában. Aki tud nyerni témával kapcsolatban szomorú képet fest 2024-re, ha az egyetlen csapat, akinek van éles versenyben tapasztalata, az a legesélyesebb pályájukon, tragikus eredményt ért el, ugye utal itt a Mercire
hibátlan hozzászóló. Következtetés.
És tényleg az elmúlt éveket végignyerték, most meg labdába se tudnak rúgni. Tényleg.
Ők is elfelejtettek nyerni, tessék!
Hát csak, nem biztos, hogy elfelejtettek, csak nem alkalmas rá a technika.
Hát ez
hozzátartozik, tehát
de amit beszéltünk, hogy a többiek azért fejtettek el nyerni, mert hogy a technikájuk valamivel alkalmasabb időnként, de a helyzeteket nem használják ki. A zicser közelég eljutnak, de nem lesz belőle gól. Míg a Merci, nem tudom, vagy lesre fut, vagy mindig valami más gáz van.
Hát ez tényleg az ő hibájuk, ahogy utaltam rá, ez a tavalyi koncepció végigvitele, és nagyon érdemes itt beszélni róla, mert tavaly végül pont azért tartották meg, mert akkor Brazíliában bejött a dolog, és akkor gondolták, hogy jó, oké, akkor csak kihozunk mégis ebből az autóba valamit, és tényleg értetlenkedtünk már itt a 23-as szezonunk elején az adásban is egyszer-kétszer, hogy mi a francia vitték tovább ezt az autót, aztán ugye, amit le is kellett cserélni, meg barkácsolgatni, meg átalakítani szinte teljesen B-autóvá, amivel meg azóta is vagy működik a hétvégén, vagy nem. Na ezen a hétvégén nagyon nem működött.
Hát igen. Ezt az autót még két futamra kell továbbvinni. Hamilton mondta, hogy hál' Istennek, hogy már csak két futamra ül már kell belülnie.
Vágja a szentét gazdagon.
Igen, abszolút. Hát ebből a kettőből az egyik az a soron következő Las Vegas-i verseny hétvége lesz, ahol azért már vannak ilyen kisebb fajta botrányszerű dolgok, nem épülnek meg a lelátók. Oké, igaz, hogy az ott ülők kvázi jól jártak ezzel, mert egy drágább tribűnre kapnak ingyen feljogosító belépés, szóval gyakorlatilag így előléptették őket, ami a...
Nem, igen, csak drágább helyre kapnak a kevesebb pénzért.
Igen.
Mert aztán fizetni kell, nem tudom, mennyire tudják a nézők, de valami irgalmatlan, 1000-1500 dolláros, meg még az a kezdő szint, meg a fölötti sok 10 000 dolláros csomagok is vannak, elképesztő még ottani szinten is.
Hát egy havi KSH-s nettó fizetés alatt nincs belépő.
Igen, de a tetejében a helyiek agybajt kapnak attól, hogy nagyon a város a feje tetején áll, a Forma 1 miatt is, de egyébként is ott a belvárosban több helyen is még néhány nagyon fontos utat újítanak föl mostanában idén, plusz jött ez a Forma 1, a dolgozók nem tudnak eljutni a munkába időben, a taxisoknak 25-szer annyit kell kóvályogniuk, mire és fix árakon mennek, úgyhogy sokkal többet, nem, komolyan.
Öff.
A tetejében meg még itt van, nem tudom, olvastátok-e, hogy közben, és nyilván a legjobbkor, vagy hát észre csinálta az ottani szakszervezet, de egy csomó vendéglátásbeli dolgozó, és sztrájkkal fenyegetőzik a jobb bérek miatt, és előfordulhat, hogy a Las Vegas-i hétvégén majd oda csődített vendégsereg egy része nem kap ételt, lesznek éttermek, vagy akár szánta a szálloda, a kaszinó, ahol nem lesz mit enni. Azért nyilván sikerül valamire megegyezni, mert senki nem akar, hogy ekkora blama legyen. A szakszervezetnek nyilván jól csinálja, most szorongatja meg a munkaadókat, de többek között ez is ott van. Ezzel együtt egyébként szerintem szinte minden ilyen futamnál az első évben vannak ilyen gondok.
Lásd itt.
Amikor kialakul, mint Szingapúrban, most már 15 éve, utána föl se tűnik a helyieknek, oké, pár nap alatt összedobják Bakuban, Szingapúrban, akármi, de most igazából az USA belieknek, és főleg a Las Vegas-iaknak nagyon negatív benyomása van a Forma 1-ről.
Igen.
Azt hitték, hogy minden szép és jó, meg ú, mint a Drive to Survive-ban, de most megtapasztalják, hogy mi a valósága. De aztán, hogyha ez mégis siker lesz olyan szempontból a nézettsége a jegyeladások tekintetében, és nem lesz valami óriási blama, akkor utána a következő években nyilván ez is kialakul. De egyelőre tényleg most elég rosszul áll a szénája a dolognak, csak még nem is beszéltünk arról, hogy milyen időjárás lesz ott, meg ilyesmi.
Na hát a blama igen, hogy nem biztos, hogy az annyira remek idő lesz, mert hogy ez a november közepi klíma azért elég hideg a sivatagba. Alig néhány fok. Szóval Bence megírja, hogy ez a Las Vegas-i pálya elég sarkos, vagyis a pályáról elég sarkos véleményem van, ha egy óvodásnak odaadnak egy papírt, és ráfirkál valamit, abból külön pálya sült volna ki.
Hát eltorzított sert és fejét.
Egy fejjel lefelé fordított malacka, igen.
Igen, Verstappen is mondta, hogy ezt nem a versenyzésre rajzolták, hanem azért rajzolták, hogy legyen ott is. Ott is futam, de hogy autóversenyzés és nem igazán alkalmas, ezt jelezte, de mondta, hogy na, ezen is túl leszünk. Igen, ez a hozzáállása mostanában.
A kérdés csak az, hogy ezért mennyire éri meg majd megfelkelnünk vasárnap reggel, mert ugye a helyi idő szerint szombat este lesz a futam, az itteni idő szerint vasárnap reggel, de hát majd 2 hét múlva ez kiderül.
Hát azt mindenki döntse el maga, hogy mennyire érdemes felkelni, mi felfogunk, és az eseményekről a szokásos módon beszámolunk a vezes.hu per Forma 1 oldalon, minden hírt megtaláltok ott. Kövessétek a Facebook oldalunkat is, Vezes F1 néven találtok meg bennünket. a csapat rádióadásokat pedig itt YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on és Google Podcast-on is visszahallgathatjátok, na meg élőben, ahogy Oliver is mondta, 2 hét múlva november 20-án a Las Vegas-i nagy díjat követően. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljatok Facebookon, ezeket mondtam, és ha tetszett az adás, nyomjatok rá egy szívet, lájkot, valamilyen tetszést kifejező emotikont, és akkor reméljük, hogy minél többen velünk tartotok 2 hét múlva is. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük a figyelmet, a kommenteket. Sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!